kedves hallgatók, az egyébként az a hang, amikor Feriknél valaki bekapcsolta egy targoncán tolató radart, és csendesen sípol.
Ez az a hang,
amikor rájövök a sípolás okára, ami a mosógép volt, ami jelezte, hogy ő most akkor végzett. És ezt nagyon hisztérikusan addig csinálja, amíg valaki ki nem forgatja end állásba az ő tekertyűjét.
Biztos, hogy lehet erre hackelni egyébként egy megoldást, ennyi szét kell hozzá szedni a mosógépet, Kínában rendelni egy másik előlapot, beleépíteni egy bananapit, meg egy szétszedett multiméternek csak bizonyos darabjait, és utána jön a fekete macska elővétele a kis ketrecéből.
Ennél egyszerűbb a helyzet, mert ugye amióta elkészült a gáz tekertyű szabályozó, okos gáz, vagy micsoda, ami ugye Kickstarteren vagy Indiegogon próbált pénzt gyűjteni, azóta azt gondolom, hogy ez megoldott. Tehát valaki megcsinált ugye azt a mechanikát, amit így rácuppantasz a gáznak a lángméret szabályozójára. Nem tudom, hogy kell hívni azt a gombot, amit tekerünk a gázon.
Tekerentyűs bászt. A bász szó majdnem mindenre jó, és egyébként valószínűleg a finnugor alapszókincs része. Tehát bátran használja mindenki, mint az izét.
Akkor esetleg én az izénél maradok. Szóval, hogy ezt az izét ugye rácuppantod a gáztekertyűre, és akkor az okos eszköz az szabályozandó hőmérsékletet kicsit levesz a gázból, kicsit ráad a gázba, ide-oda forgatja. Ugye ez két elemből álló rendszer, illetve háromból, mert van egy Bluetooth-os hőmérsékletmérő, amit hát nem is tudom, talán ha minden igaz, akkor az ételbe kell beletenni, vagy szóval a fazékba. Van ez a gáztekerő elektromechanika, és van az okostelefon, ami ezt az egészet vezérli. És elsőre persze marhaságnak gondolnánk, jó, mondjuk másodikra is marhaságra gondolom, de az tény, hogy megmagyarázták jól, hogy vannak olyan ételek, vagy vannak olyan főzési metódusok, amikor nagyon fontos az, hogy egyforma hőmérsékleten főzzük végig az ételt, és ezt a mikrohangolást, ezt nem lehet jól csinálni egy hagyományos gázrezsón, de csak eleddig, mert mostantól az okos gázrezsó szabályozó potméter mechanika varázslat, bász, az megcsinálja ezt helyettünk.
A sous vide szokott ilyen lenni, nem? De arra mondjuk már hekkeltek ezer minden ilyen mikrokontrolleres, szovjet merülő forralós és olyan akváriumos, amiből éppen hogy csak kiköltöztették az aranyhalat megoldást.
Igen, én is úgy emlékszem, hogy a sous vide állás volt a kulcs szó, bár most utána kéne wikipédiáznom, hogy mi is az, de nem magyarázd meg, én se wikizek utána, nekem mindegy a sous vide állás.
Mindenkinek sokkal jobb, én csak olyan dolgot tudok sütni, amiket ott lehet hagyni, viszont nem kell hozzá csúcs technológia.
Na hát ez a sous vide, ez nem ilyen.
Egyébként tudod mi az, amit még után kell állítani a hőmérsékletben viszonylag gyakran? És órákon keresztül?
A pálinka?
Nem, az ehhez képest szinte magától működő, vagy okosabb, a sör.
A sör? Na tessék!
Különböző hőfokokon kell különböző ideig tartani, hogy mindenféle vegyületek lebomoljanak, kisebb cukrokká, nagyobb cukrokká, olyan cukrokká, amik erjednek. Azért tudom ezt ilyen jól, mert hétvégén találkozom unokaöcsémmel, aki főzött 25 liter sört, és most várja azt, hogy megperényszedik a pincében, vagy főzött 25 liter sört.
Azért most már tényleg az van, hogy az a néhány startup, meg a kézműves sörök, tehát fordítanom kell a sorrenden. A kézműves sörök, meg az a néhány startup, aki elhatározta, hogy kézműves söröket fog okostelefonos vezérléssel előállítatni gépek segítségével. Ezek annyira divatba hozták ezt a dolgot, hogy már az unokaöcséid is sört főznek, ahelyett, hogy mit tudom én, lent fociznának a partban, hogy a klasszikus mondjam.
Gépészmérnök a srác, meg vízilabdázó, tehát lent vízilabdázna a parkban, vagy robotot építenek kert végében.
Talán a lent vízilabdázni a parkban, az helyes volna.
Egyébként a másik, hogy mondta, hogy bement a boltba, és hogy egyszer más sztorjaival ékeskedek hihetetlen, de egyszer megpróbált megtanulni is a cigit tekerni, ott mondta, hogy cigit tekerőkészletet szeretne, és akkor megkérdezték, hogy milyen dohány, milyen papír, milyen szűrő, akármit, nagyon hülyének érezte magát, majd a végén nem sikerült, és akkor ehhez képest bement a sörboltba, hogy ők sört szeretnének főzni, nem tudja, mit kell kérdezni, de ehhez kéne minden egy kisebb csomagban, és erre azt mondták neki, hogy a sörfőző kezdőkészleteik valamelyikét ajánlja, milyen típusú sört szeretnének, felsorolja, hogy mik közül lehet választani, és a négyes számú IPA-nál azt mondta, hogy ezt már hallották, tehát az.
Igen, na, stimmel. Mondom, ezt mondom, a sörfőzés divatba jött, a cigitekerés is divatba jött egyébként, amióta van ez az új trafikvilág. Azóta nagyon sokan tekerik a cigarettát, és egy csomó embernek visszajött az a régi képessége, ami egyszer már elmúlt. Nekem egy csomó ismerősöm van, aki, amikor egyetemisták voltunk, akkor még tekerte a cigarettáját, mégpedig az akkor, hogy is mondjam, csak olyan mértékben egyeduralkodó drums dohány Ból, hogy még zenekart is neveztek el róla. Én legalábbis meg vagyok róla győződve, hogy a Drums zenekar az nem a dobokról kapta a nevét, hanem erről a tekerős dohányról. És aztán ez kiment a divatból, mert macerás volt, meg az embernek mindig telement a nyelve a dohányszálacskákkal, meg egyáltalán az igazán csak a nagyon menőknek sikerült jól a cigi, hol kemény lett, és nem lehetett elszívni, hol meg puha, és akkor szétesett. De most újra divatba jött, csak ugye most már van hozzá, hogy is mondjam, csak a high-tech és a low-technek ilyen csodálatos keveréké ezek a legújabb cigitöltő berendezések, mert egyáltalán nincsen benne semmi elektromosság, nettó mechanika, de annak a 2015-ös legújabb változata, amivel mindig azonos minőségben lehet cigit sodorni, ráadásul úgy, hogy az ember bele tudja tenni most már a kis fűszülőt is, és lényegében a gyárival megegyező minőségű cigiket lehet váltani. Én ezt csodálattal nézem, úgy is, mint olyan ember, aki egyébként, amikor még egyetemista volt, dohányzott, és maga is megpróbálkozott a cigis sodrással, és eljutottam egy ilyen erős kezdő szintig, de onnan tovább soha, és ezért ezt mindig nagyon utáltam, hogy ez nekem nem megy elég jól. Most már basszus, ha még cigiznék, most akkor igazán menő módon tekerhetnék ezekkel a gépekkel.
Igazából annyira meggyőztél erre, hogyha ezt ennyire egyszerű kézzel megcsinál, akkor lehet, hogy erre akár gyárat is lehetne építeni, ahol cigarettákat köp ki.
Hát lényegében egyébként az történik,
ilyen messze.
Az a haverom, akitől ezt a leggyakrabban látom, ő maga gyárként üzemel, azaz magával hord egy ilyen fél literes doboz Marlboro dohányt, termékmegjelenítés, ilyen Marlboro puskalőszereket, vagy hogy mondjam, szóval ezeket a előre megragasztott papírhengereket, aminek az egyik végében ott van a fűszűrő is, és egy eszközt, amivel ezeket így össze tudja csinálni.
Ez a töltős izé, értem, mert van a másik, amikor csak forgatod a dohányt, és utána befűzöd valahogyan
Ez a töltős izé, de csak azt akarom mondani, hogy beszélgetés közben általában, amikor így azt mondjuk, hogy most menjünk ki a teraszra dohányozni, akkor megsodor egyet, azt szívja, és közben így megcsinál még 4-5-öt, és egy Marlboro feliratú dobozba teszi be. Tehát lényegében a bolti Marlborót állítja elő, amelynek tényleg minden eleme Marlboro, csak harmadannyiba kerül, és hát nem tudom, azt nem tudom, hogy milyen viszonyban van az állami trafikokkal, nemzeti dohányboltokkal, hogy helyesen fejezzem ki magamat.
Nem, nevezzük nem ilyen gyereket, igen.
Szóval, hogy visszajött a kézművesség, és ez szerintem, hát egyébként tulajdonképpen jó, és szerintem majd csomó témánk lesz, ami ilyen kézművesség visszajöveteléről szól, ami ezért is fura, hogy most szóba került a cigaretta, aminél szintén ez a helyzet.
Ettől picit meg is írtam, mert azt mondom, hogy telefonnal folytatjuk egyébként, de nem, mert a Flash-ről szeretnél valamiért beszélni, és nem a népszerű underground zenész emberről, hanem a böngésző kiegészítőről.
Így van, de csak azért, mert hogy most, amikor felveszük az adást, pontosan, nem is nem pontosan, de még pár óra van hátra az ő életéből, amennyiben a Chrome holnaptól már nem futtatja a flashbannereket. Ez így nem igaz egészen, mert bizonyos, mindegy, de hát tehát a Chrome egy nagy lépést tesz afelé, hogy végképp elmeszelje a flash technológiát. És csak mivel, hogy mindenhol lehet erről olvasni, és minden médium kárörvendően tapsikol, hogy de jó, hogy a flash az mekkora nagyot kap most a pofájára egyrészt, meg hogy bezzeg az ikonikus Steve Jobs 5 évvel ezelőtt megmondta, hogy ez miért rossz a flash, és mostanra lett, hogy is mondjam, csak mostanra teljesedett be az a keresztes háború, amit ő hirdetett meg annak idején, és a flash valóban egy elnehezült, sok sebből vérző bénaság. Ezt mind megírták az újságok, de vagy éppen ezért én azt szeretném elmondani, hogy ez mindig az, ám ne felejtsük el, hogy a Flash adta nekünk lényegében mindazt, amit a mai multimédiáról, vagy webes multimédiáról gondolni szoktunk. Tehát, hogy igen, a Flash egy súlyosan túlhaladott technológia, amiben bele van ragadva a fél reklámipar például, de azért az, hogy van animált banner, hogy vannak böngésző játékok, hogy ma már megtörténhet az, hogy azok a játékok, amit nagy nehezen vásároltunk meg a PC-nkre kamaszkorunkban, azok most egy böngészőben játszható játékká avanzsáltak. Illetve egyáltalán az, hogy vannak designerek által rajzolt user interfészek, amelyek animálódnak, ez mind a Flashnek köszönhető.
Még egy dolgot dobjunk ide nagyon gyorsan, a webvideót, mint olyat.
No, hoppá, tényleg,
meg
hogy
a
elnefelejtsük. Igen. Szóval lényegében, ami multimédia webben, azt mind a Flash csinálta nekünk, És ezért talán annyit megérdemel, hogy egyrészt megemlítsük az Adobe-t, aki a mai napig hát hisztérikusan kitalált a flash technológia mellett, na jó, azért hisztérikusan már nem, de még mindig támogatja valamelyest, illetve említsük meg azt a céget, akitől az Adobe megvásárolta a technológiát, kinek a neve ma már hát nem olyan fényes, mint egykor volt, de hogy ugye Makromédiának hívták azt a céget, aki a flash-t elhozta közénk, és akitől aztán az Adobe egyszer csak megvásárolta a flash technológiát, és ekkor jött a... na most már lehet, hogy kezdek össze-vissza keverni szakszavakat és kifejezéseket, de hogy ekkor jött talán a Shockwave.
Azt sosem tudtam eldönteni, hogy kettő között mi az összefüggés, hogyan rokonai egymásnak, és kikivel van. Ezt mondjuk az Adobe sem tette egyszerűvé.
Hát nyilván majd belinkeljük a Wikipedia oldalt, ami nyilván rendben rakja ezt a kérdést. Örüljünk együtt, hogy a Flashnek annyi, örüljünk annak is, amit egyébként sokan a Google szemére vetnek, hogy amikor úgy látja, hogy a piac nem lép elég gyorsan a megfelelő irányba, akkor, mint egy jó takaró elefánt berobog a porcelánboltba, és törzúz. Most ezt teszi, és persze, hát jó, ez fejvakarós, hogy ezt most szeretjük, vagy nem szeretjük, de az, hogy a Flash-t itt szép lassan kényszeríti a halálát, az szerintem nem olyan nagy baj nekünk, felhasználóknak. A reklámiparnak szar, az Adobe-nak, hát szerintem neki nem olyan szar, hogy kivette belőle, amit ki lehetett. Én egy búcsúcsókot dobnék a Flash-nek, na, ezt szerettem volna.
És az itt a adásnaplóban, mint linkelt HVSV cikkben van egy nagyon jó komment alatta, ami azt írja, hogy a Flash azért köszönjük szépen viszonylag jól megvan, napi 1 milliárd ember használja, és ebből 200 millió arra használja, hogy Farmville lezzen. Tehát ez egy jó hosszú hadoklás lesz, mint a Mimi a bohém életben. Most még csak vért köhög, aztán majd egyszer jönnek krizantémokhoz a koszorúk.
A Mimivel ez történik a bohém életben?
Én úgy emlékszem, meghal, de homályos gyermekkori emlékek.
Simán lehet, csak azért, mert hogy megvilágítottál nekem egy összefüggést, amivel eddig hiányos műveltségem okán nem voltam képben, de hogy van az a csodálatos musical, amiben nyilván nem fog semmi eszembe jutni erről, és ezért most nem jutunk egyről a kettőre ezzel a gondolattal, mert neveket kéne mondanom, de vagy címeket, vagy valami. Erre egy adott pontján visszatérünk az adásnak. Most inkább menjünk tovább, de majd a menet közben megkeresem, hogy miért is érdekes nekem, hogy Mimi vért köhögve meghal, és aztán nem ő az egyetlen a musical történelemben, aki ugyanezt teszi.
Igen, egy időben egyébként a női főhős negyedik felvonása való megölés az egy teljesen vállalható lezárása volt a történetnek. Azt hiszem, a Kamilliás hölgy is ezzel ér véget.
Ha ez egy általános musical halál, vagy operett halál.
Igen. Elkezdenek elfogyni a szereplők, az mindig azt jelzi, hogy lassan újra lehet tölteni popcornt, és indulunk hazafelé.
Lassan vége, főcím. Na jó, de addig is, amíg én itt kiguglizom azt, amit ki akartam googlizni, a kézműves telefonok világába kellene elsétafikáljunk. Ezt nagyon régen őrizgetjük, ezt a linket, és amióta ezt tesszük, azóta egyre másra botlunk bele újabb és újabb hírekbe, amik az okostelefonja világából érkeznek, és amik valahogy egy link köré gyűlnek.
Annyira, hogy én meg is nyitottam most az AliExpress-t, és beírom azt, hogy phone. Megnézzük, hogy mit ajánl nekem, és lehet, hogy még pénz alapján fogom listázni ezt a csodálatos dolgot. Mert hogy a link az arról szól egyébként, hogy Kínában úgy gyártják a telefont, mint nem tudom én, mint máshol valami nagyot, amit nagyon gyártanak, és egy millió darab van belőle. És mindenféle teljesen értelmetlennek tűnő ellenben, mivel a géppark megvan, ezért meg lehet csinálni típust előállítottak. Kezdve rögtön a olvasólámpás telefonig.
Én egy kicsit módosítanék ezen a te bevezetődön, mert hogy szóval szerintem ez úgy van, hogy Kínában úgy gyártják a telefont, hogy nagyon sok minden mást is Kínában, hogy a nagyon-nagyon sok vállalkozó között mindig van egy olyan, nem mindig egy olyan van, mindig van száz olyan, aki azt mondja, hogy mashup, hogy a 21. század a mashupról szól, hogy össze kell keverni a dolgokat, és újra feltalálni őket, és hogy mink van. Van ezünk, van mondjuk egy mobiltelefonunk, van egy popikonunk, mondjuk a Marlboro-s doboz, vagy mondjuk a Ferrari autó. Toljuk össze a kettőt. És ebben egyébként szerintem elképesztőek a kínaiak, hogy permutálják a dolgokat. Vesznek innen-onnan mindenféle elemeket, összegyúrják, és abból lesz egy termék. És ezeknek a 99%-a teljes hülyeség, de egyszerűen belefér a kínai méretekbe, hogy igen, tehát, hogy Marlboro-s doboz alakú telefon gyártsanak, vagy Ferrari autónak látszó flip font gyártsanak, ami, tehát ilyen kagyló telefont, aminek úgy lehet felpattintani a tetejét, hogy felhajtod a Ferrari-nak a vezetőfülkét.
Ami... Plusz, hát amúgy ki nem venne magának egy Marlboro doboz alakú telefont, de tényleg.
Igen, azt talán még én is, mert az egyszerűen már csak viccesnek is mondható. Igen, igen. Igen, és hogy ráadásul ugye ehhez még hozzájárul az is, hogy Kínában, hát hogy is mondjam, csak a legfinomabb fogalmazás szerint is egy más modellje van a szerzői és szellemi tulajdonnak, szerzői jogoknak és szellemi tulajdonnak. Tehát egy egész más módon tekintenek rá, mint egyfajta tovább gondolható közkincset tekintik egyfelől, és másfelől a kézműipar fantasztikus. Olyan sokan vannak, és olyan sokan tudnak forrasztópákát kezelni, hogy például vannak ilyen nagy termek, amiben nem varrónők ülnek százszámra, hanem forrasztópákás férfiak, akik kis nyákokon pötyögtetnek, és ebből telefon lesz a lehető legfurcsább formákba gyömöszölve. Itt mondanám el, hogy nekem ebből a filmből, amit egyébként majd minden olvasó hallgasson meg.
És kikérdezzük,
abból a legjobb, ami sok fura formájú telefon van benne, de a legjobb, ami egy, hogy is hívjuk azt a Bluetooth headsetet, amit csak a fülünkbe dugunk, és nincsen benne vezeték?
Tudom, hogy úgy néz ki, mint a Lando Calrissian asszisztense visel, csak kicsit kisebb.
Pontosan. Szóval a lényeg az, hogy egy fülhallgatónak a hátuljára ráaplikált ilyen, mit tudom én, sült krumpli méretű valami, ez a Bluetooth headset, és amikor ebbe beépítenek egy nyomógombos telefont, egy pici kijelzővel, az mégiscsak a tökéletes mashup. A soha nem gondolnád, semmi értelme nincsen. Egyfelől, másfelől. A Google is feltalálta a Google Glass-szal azt a dolgot, amikor a szemüvegnek a szárán kell valamiféle interakciót végezni. Hát ez se nagyon más, itt meg a fülhallgatónak az oldalán kell valami interakciót végezni. Mondjuk azt, hogy kiveszed a füledből és tárcsázol rajta. Wow.
Közben megtaláltam a kategóriát. Kedves hallgatók, a mini mobile phone-ra kell keresni, és ott betekerni nagyjából nem tudom, a 6.-8. találat felé. Itt vannak az 50 és 25 dollár közé tartozó telefonok, számológépre, kólás üvegre, WC ülőkére, valamint különböző autót formázó olcsó számítógépes egerekre emlékeztető darabok. Mind a hány nagyon szerethető.
Hát a WC ülőké alakú a telefon, hát az különösen érdekelne.
Luxus kis táska alakú telefon, de kulcstartó méretben.
Nagyon jó.
Egyébként pont ide van az a linkem, hogy szerintem már talán egyszer korábban beszéltünk is a Bunny Huang, aki részben amerikai, hogy Kínában tölt nagyon sok időt, meg részben kínai a csávó, mindkét nyelven ír és beszél, miért nem cseszik át Shenzhenben. Ő írta le egyszer azt, hogy hát az a különbség az open source meg a kínai megközelítés között, hogy az open source az ilyen vacak hardverek járnak, amihez kapsz dokumentációt, és ha jó hardver szeretnél, akkor az nem lesz open hardware, és nem dolgozhatsz vele. Le vagy maradva egy-két generációt, ezzel szemben Kínában becsület szóra megkapod a PDF-et, meg az új csipet.
Igen, tényleg. Igaza van. Na de, még mielőtt ezt folytatnánk, bár nagyon fontos, de hogy végre kigugliztam, hogy mit akartam mondani, hogy van egy filmmusical, aminek Moulin Rouge a címe, 2001-ben készült, a Nicole Kidman főszerepel benne, és a Ewan McGregor. Amúgy mindenkinek ajánlom, aki lemaradt róla. És ott ugyanezt történik, ott Nicole Kidman, hát akkor ezek szerint a operett hősnők sorsát lemásolva, és ez is egy nagy mashup egyébként ez a film is, tehát nem csoda, hogy másoktól kölcsönzi a halálát, de minden esetre az a vonzó asszony végül tüdőbajban pusztul el ideje korán. Zárójel bezárva.
Ejtettem volna Nicole Kidmanért egy könnyet, ha nem most találtam volna rá a fekete, piros, csípos, méhecske alakú gyermektelefonra, dual SIM természetesen, egy SIM apunak, egy SIM anyunak, valamint a fénymásolóban durván befűzött micimackó alakú telefonra is, amelyet nem csak sárgában, hanem minden más divat színben is lehet kapni.
Na jó, de ezekben a kézműves műhelyekben azért készül mondjuk olyan telefon is, ami 4 SIM kártyás, ami hát... Amire mi más lehet mondani, mint az, hogy gondolom ez csak arra jó, hogy a piacon jelenlévő összes szolgáltatónál legyen egy előfizetésem, és mondjuk kell még egy intelligens színkezelő app, ami mondjuk napszaktól függően kapcsolat, vagy napszaktól és tevékenységtől függően kapcsolat az aktuális csomagok árainak megfelelő legjobb. Tehát a tökéletes optimalizálásra alkalmassá tett.
Hát ilyen több lábban a lokál kávé telefon. mondjuk, hogy méhecske alakú mellé, akkor nem az igazi, de vagy legalábbis magyarázatra szorul, hogy a csörög tárgyaláson.
Na van ennek egy kicsit ilyen ettől elemelkedő vonala is, ami szintén számomra érdekes. Ugye jó sok adással ezelőtt már, vagy több adást is beszéltünk a Huawei okostelefonról, amit meglepő módon sikerült kölcsönkérnem a Huawei budapesti PR ügynökségétől. Miszerint, hogy ezek a másodvonalbeli kínai márkák meg tudják szorongatni, vagy legalábbis, hát igen, mondhatjuk, hogy meg tudják szorongatni a nagyokat, hiszen a Xiaomi, most legújabban úgy hallottam, Xiaomi-nak kell mondani, már olyan eladott példányszámokkal büszkélkedhet, ami maga mögé utasít egy csomó patinásgyártót. Dehogy van egy új trend, egy még újabb trend, miszerint vannak gyártók, újak, no-name-ek, vagy szinte no-name-ek, akiknek a alapítói, a tervezői azok valamelyik nagy-nagy márkától jöttek el, tehát magukkal hozták a know-how-t, meg a tapasztalatot, és azt mondják, hogy ők olyan telefont fognak csinálni, ami egyrészt nem elsősorban a gyártók marketingesei és az operátorok igényei szerint készülnek, hanem inkább a vevők igényeire koncentrálnak, másrészt megpróbálják elkerülni, hogy beszálljanak ebbe az első vonalbeli versengésbe, ahol azért kerülnek olyan nagyon sokba a flagship telefonok, mert nagyon-nagyon sok marketing költséget kell elhordaniuk a hátukon, hanem kevés modellel, minimális marketinggel megpróbálnak olyan nis piacokat megtalálni, vagy mármint nisbe tartozó fogyasztókat, akik egyszerűen csak egy jó telefont szeretnének mindenféle brandérték nélkül, és mindenféle, hogy is mondjam, csak a torkukon lenyomott marketing buzzwordök nélkül. Tehát azok az ilyen tudatosabb techvásárlók számára készítenek telefonokat, akik előbb elolvassák a teszteket, és utána döntenek egy termék mellett.
Ez egészen borzasztó hangzik egyébként. Az utolsó mondatig teljesen jó volt, de az előbb elolvassák a teszteket, és a telefonteszteket olvasol a telefonválasztás előtt, az egy borzasztó dolog.
Hát de ezt tesszük. Nagyon sokan vagyunk így szerintem. Már abszolút számban biztos többen, mint amennyien megtöltenek egy magyar foci stadion.
Annál minden. Az a sörpadhoz ne hasonlítsuk.
Én szerintem sokan döntenek úgy, hogy tudják, hogy kb. Mit várnak el egy telefontól, miben kell erősnek lennie. Talán még azt is tudják, hogy ehhez mi kell. Tehát például, hogy mondjuk 1 GB rendszermemóriával rendelkező telefon nem veszünk, mert az 5. installált applikáció után halálra vál.
Igen, igen, ebben élünk. Én legalábbis még mindig. De ennek is olyan az a G-t van, mint nekem, nem?
Igen, de én nekem van azóta egy úgynevezett olcsó tabletem is, ami ebben különösen durván szenved. De már megtaláltam azt a linket, ahol egy magyar versenyző megmutatja, illetve szoftverrel segíti azt, hogy átparticionáljuk az 1 giga rendszermemóriát, vagy RAM-ot, és a még 4 giga ott elérhető flash memóriát úgy, hogy a telefon az egészet rendszermemóriának lássa. Készülődöm, hogy meglépjem ezt a bátor lépést. Na de, azt nem mondtam el, hogy ki az a két márka, aki most megragadta a figyelmemet. Ugye talán a hallgatóinknak nem kell mondjam a kínai OnePlus gyártót, akinek volt egy OnePlus One nevű készüléke, és most kijött a OnePlus 2-val. Nem őt akarom mondani, mert ő az a kínai vonulat, aki persze Kínában gyártat, de azt mondja, hogy minőségi anyagokból egy jó telefont akar csinálni, de az viszont nagyon menő, és megpróbál köré rakni olyan, hát mondjuk úgy, hogy marketing elemeket, amik egyrészt önmagát terjesztik, tehát nem kell sok pénzt költeni a reklámra, másrészt az értékesítése is olyan, ami felpörgeti magát. A OnePlus esetében ugye itt az van, hogy csak úgy vehetsz OnePlus telefont, hogyha van egy ajánlód, akár amikor régen az iVIV-be akart az ember beugrót szerezni, vagy manapság bizonyos torrent oldalak működnek így, hogy akkor vehetsz, hogyha valaki ajánl téged, hogy vehess, aki már vett. Na, ez a OnePlus. Ehhez képest kettő olyan európai gyártóról is tudok, illetve egy európairól és egy amerikairól, akik ugyanezt a modellt kívánják követni, és nagyon izgalmas készülékeket ígérnek nagyon izgalmas árakon. Az egyik a Wily Fox,
ami egy cuki alakúja, csak hogy lényegi dolgokról is beszéljünk.
Igen, rókás. És két telefonnal jön ki, tök jó specifikációval, zseniális árakkal, a zseniálisat úgy értem, hogy 200 euró körül, jól emlékszem?
Egyik a 179 euró.
Igen, 200 dollár.
Magyar forintra. Hát, egyik 56 ezer, a másik az azt hiszem, hogy 70 valamennyi.
Nem, így 87. Van, és ezért kapunk egy a manapság divatos méretű, nagyon jó kijelzőjű, nagyon jó processzorral ellátott, tényleg rendes telefont, amiben van szuper fényképezőgép is. És ehhez képest még, tudom én, azt hiszem 10 fontért vehetünk évente egy képernyőbiztosítást, tehát ha eltörik a kijelző, akkor kapsz újat, meg kiterjesztett garanciát, és az egészre kapsz egy Cyanogenoperációs rendszert, ami ugye azt jelenti, hogy nem lesz tele bloatware-rel, és mindent úgy konfigurálsz, ahogy te akarsz. És ehhez egy még nagyon csinos dizájnt, ami egyébként eléggé hasonlít a OnePlus-ra. Tehát, hogy egy megfizethető áru, képességeiben a nagy zászlósajoknak megfelelő, de azoknak a bloatware-jét és, hogy úgy mondjam, háttértörténetét nem tartalmazó, emiatt az egész olyan nagyon fenntarthatónak és fair trade-nek tűnő, ugyanúgy Shenzhenben készített telefonról beszélünk, mint mondjuk egy, tudom is én, Xiaomi.
Azért egy zárójelen még van, hogy azért ezeknek a telefonoknak az a vicc, az a sztoria, hogy nincsen sztoriuk. Nagyon ügyes. És ami igazán ügyes ebben a történetben, hogy idén is működik. Ez tavaly is pont ugyanígy működött, mások voltak a márkák, most előkerestem hirtelen hármat, majd lépjünk oda-vissza. De még mindig el lehet adni ezt a történet, hogy mi vagyunk a kicsi kézműves telefongyártó.
Abszolút. De azért egyébként úgy látom, hogy talán annyi különbség van tavalyhoz képest, hogy az idejek tanulnak a tavalyiak hibáiból. És valahogy az egész fenntarthatóbbnak vagy eladhatóbbnak tűnik. Én is egy kicsit bátrabban vágnék bele egy ilyen telefon megvásárlásába, mint egy évvel ezelőtt. A másik az talán még egy fokkal viccesebb. Mert hogy a másik telefon, amit Obi-nak hívnak, és az a fickó áll mögötte, aki az Apple-nek a vezérigazgatója volt akkor, amikor odahozták a Jobs mellé, hogy ő legyen a profizmust és a higgadságot képviselő fickó, és hát a Jobs hívők azok egy hülye baromnak tartják, másfelől nézve maga a Jobs is egy hülye baromnak tartotta, de azért úgy alapvetően egy kicsit úgy egyenesbe forgatta az Apple-t, ami akkor éppen bajban volt, aztán utána hibázott, és akkor sikerült a Jobsnak kipaterolni, hogy John Scully-nak hívják. Most éppen 76. életévét tapossa, sose jött le igazán a mobiltelefonia és az IT vonalról, még egész komoly dolgokban is benne volt, de most elindított egy új vállalkozást, amit Obi World Phone-nak hívnak, az Obi, gondolom az Obi-Wan Kenobi idézi.
Nem, mert akkor a részvégén levágják.
Szerintem ő készül erre, és ez is ugyanez ez a kézműves telefon, azzal megspékelve, hogy itt a megkülönböztető egyedi erő, amit a Scully magyaráz hosszan az Ars Technica szerzőjének, az a kivételes dizájn és a remek anyagok használata, de ez a kivételes dizájn, ez kiterjed a felületre is. Tehát csináltak egy... hát ha jól emlékszem, most ebben nem vagyok teljesen biztos, de biztos, hogy benne Androidra, tehát egy Android forkot, ami szebb, és egy kicsit hasonlít a kezelőfelületnek azzal a nagyon kockásságával, amilyen az Android. Picit tovább gondolja, de nem nagyon. De szóval, hogy ahogy a Vertu telefonok azok a, hát bocsánat, minden Vertu telefon birtokos hallgatónktól, de én azt gondolom, hogy a Vertu-t alapvetően a bunkóknak találták ki, a gazdag bunkóknak, akik szerint egy telefon attól néz ki jól, hogy sok igaz gyöngy van rajta. Úgy ez meg a design buziknak szól ez a telefon, akikkel én sokkal könnyebben azonosulok, mint a Vertu potenciális célközönségével. És ez is ilyen jó áron jön ki, ez is tök jó specifikációval bír. Nyilván ezt is ott gyártják Kínában. De ilyen üdítő ahhoz képest, hogy ha majd most valaki kimegy az IFA-ra, a berlini nagy tech show-ra, ami pár nap múlva kezdődik, akkor ott a telefongyártóknál ilyen fekete négyzeteket fog látni üveglappal a tetejükön.
És ez beszél? Ja, bocs, mondom.
Nem, ennyi. Hogy ez végtelen unalmas, csak ennyit akartam még mondani.
Egyszer beszéltem mobiltelefongyártók, gyűjtőkkel, bocsánat, mert ilyenek vannak egyébként, és iszonyatosan egy szeretettel tudtak beszélni a 2G-s Samsungjaikról, különleges kiadású Nokiaikról, meg mindenekről. És aztán mindig elmondta, hogy tulajdonképpen az okostelefonoknak a berobbanásával abba hagyták, mert hogy fekete kockákat teljesen felesleges gyűjteni, ezt lássuk be.
Hát így.
És otthon a lakásban még nem férnek a különböző billentyűzetes így dizájnos, úgy kényelmetlen, amúgy tévútnak bizonyuló mondjuk Nokia Engage telefonoktól, de most nem vágynak éppen semmire.
Hát egyébként lassan azért eljön megint az ő idejük, mert úgy elkezdődött valami, amit pont, hogy az ellenkezőjét jósolta mindenki, miszerint, hogy már az a mobiltelefonja nem tud megújulni. És ha bár talán tényleg nem látunk jeleket arra, hogy megújulna, hogy valami vadonat új dologgal állna elő, de egyrészt elkezdtek jönni ezek az üzleti modelljükben másfajta telefonok, másrészt, hogy más nem mondjak, itt van például a BlackBerry Venice, ami visszanyúl valami régen bevált és régen jól alatható dologhoz, és most kíváncsian figyelhetjük, hogy megint be fog jönni. Ugye ez az a androidos telefonja a BlackBerry-nek, amit most fog bemutatni, és aminek egy kicsúsztatható, teljes billentyűzet van a seggébe dugva.
Ebben ők annyira hisznek.
De ebben nem csak ők hisznek nagyon, azért ebben sok ember is hisz. Én nem tartoztam közéjük egészen az elmúlt időkig, most azt talán a múlt adásban mondtam, és rájöttem, hogy még nincs meg a fizikai billentyűzetnek a megfelelő utódja.
Azt tűnik tudom, nekem. Hogy gazdaságilag megalapozható mennyiségű ember hisze ebben a billentyűzet dologban. De mint hogy most a Samsung is megpróbálkozott volna ezzel, ez a rápattintható billentyűzet.
Bizony, a rápattintható billentyűzet. És ne felejtsük el a múlt héten emlegetett LG-ról, Rollit, ami a szétcsomagolható billentyűzet ugyanez a... Tehát most mindenki valahogy hozza vissza a fizikai billentyűzetet, vagy legalábbis mindenki megtapogatja ezt az irányt is. Amitől okay. Egyébként, bocsánat, csak hogy visszakössem az eredeti gondolathoz, amitől egyébként egy kicsit elmegyünk ettől az üveg és fémkockától, vagy fém téglalaptól, ami az okostelefon ma.
A content, amit meg akarok rajta nézni, az viszont kocka alakú most már, mert mobiltelefonokhoz igazodik. Közben az OLX-en találtam esetleg Palm Treo-t, de nem azt a fajtát, amiről le lehet hackkelni a billentyűzetet, az, aminek fixen rajta van az alján, ez nem az igazi.
Hát, ez nem az.
De az Edge-re még ki lehet nézni ezért.
Meg ezek azért régi dolgok.
Persze, hogy. Illetve egyébként van még egy ilyen öreg technológusom, azt csak én zárójelbe akarom ide nyomni. A Bob Metcalfnak a neve mond-e neked valamit?
A neve mindenképpen mond, igen.
Ő a bácsi, aki feltalálta az Ethernetet, illetve annó a Freecomnak volt a vezetője nagyon hosszan, akik egészen csodálatos hálózati eszközöket gyártottak.
Uh-huh, igen.
És a figura az Austinban nagyon nyomul, startupok mögé áll be, követi a fejleményeket, vitorlázik, és egy tisztességben megőszült republikánus, aki nagyban politizál, és Obamának nagy ellenfele, és szerinte csődbe viszi az országot. Nagyon szórakoztató követni a fickót Twitteren, mert annyi erő van benne, mint néhány fiatal startupperben sincsen.
És hogy jutott ő eszedbe most a furcsa telefonokról?
Hogy pont olyan, mint a Scully. A profilképén egy Ethernet kábellel áll. Nem optikaival.
Aha, én is fogok csinálni egy olyan profilképet, ahol egy Origo logóval fogok állni.
Hát nézd, hogyha valahogy belopózol, akkor lehet, hogy megvan még az Origo logó, miközött fényképezkedni is lehetett ilyen ember magas.
Ó, tényleg igen, amit a Sanyi, amikor még Sanyi volt az Origo logóban. A Sanyi egy X betű, aminek emberfeje van, és kedves hallgatók már nyilván nem emlékeznek rá, az Accelero logójaként fejlesztettük ki még nagyon régen, aztán ez átdifundált az Origo logóba is, és Sanyiból valóban volt egy ilyen ember nagyságú. De egyébként nekem van egy olyan fotót, amit saját kezüleg készítettem, amikor egy kicsit ilyen rosszkedvű munkás az Accelero feliratot tartja a kezében, amit épp leszedett egy háznak a tetejéről.
A legendás fotógyűjteményed.
Ó, igen, igen, igen.
Bele sem menjünk, azért mondom a tavalyi divat színeket, hogy aki esetleg elfelejtette volna, vagy nosztalgiázni szeretné ilyen rövid hatótában, az tudja ezt. Tavaly Blackphone szerettünk volna, Jollát és Oppót.
Tényleg az Oppo. És tényleg a Jolla. A Jolla az ugye kiugrott Nokiásoknak volt a...
Igen, igen, igen. Most tablet hoznak ki egyébként mindjárt 260 darab euróért. Hát ők még vannak, meg csinálnak valamit az életben. Az Oppónak, hát meg nem tudom mondani, hogy éppen mit csinálnak. Azt hazudják, hogy lehet kapni valamit.
Szerintem van Oppo, lehet kapni Oppót, igen. Igen, igen, igen. És Blackphone is van. Ugye a Blackphone volt az a készülék, ami azt mondta, hogy neked sokkal nagyobb titkosításra van szükséged a telefonodban, mint amit a mass product gyártók kínálnak.
Igen, a Oppónál most azt mondja, hogy van több típusuk van, úgyis, mint van egy olyan, amiből van sima és plusz verzió, ami egyértelmű jel, hogy elindultak egyébként a szakadék alja felé.
Nem, a szakadék szélén egyensúlyoznak most, és mindjárt talán le fognak lépni, inkább úgy
és, mondanám. És van olyan, ami mögé odarakták az S betűt is, minden esetre 340 dollár eurótól a 420 euróig van mindenféle készülőjük, meg van valami olcsóbb is, ami,
hát
amiről jó Isten tudja, mi van benne, mert elfelejtették mellé írni.
Na jó, ebben az egészben csak az az érdekes, hogy eljutott arra a pontra az okostelefonpiac, amikor így elkezdenek így virágozni azok a márkák, akik próbálnak eltérni a tömegvonaltól. És ez szerintem egy jó pontja a termék, vagy a technológia életciklusának. Ez az a pont, amikor már egyre több gyártó van, akinek az a marketing ajánlata, hogy én más vagyok, mint a tömegcucc. És ezek is fenntartható ajánlatok. Ez az a pillanat, ez az a mi pillanatunk, amikor, hogy is mondjam, csak amikor nyugodt szívvel térhetünk el a tömegiránytól. Tehát amikor úgy választhatunk készüléket, hogy oké, eltér meg más, de nem fog összeomlani az első telefonhíváskor, és valószínűleg még egy év múlva is lesz rá szoftverfrissítés.
Hirdetlen nem azért fog összeomlani, mert ezt egy ismeretlen gyártó gyártott, hanem hogy Android fut rajta, és felraktam 16 appot.
Így.
Amit láda voltam, tudom. De mondd mindegy is.
De nem. Én szeretném, hogyha nagyon akarod, akkor mondd is el.
Nem, mert közben kiesett a fejemből a gondolat, úgy, mint ahogy mimi a tiédből, úgyhogy megkeresem, és addig gondol téged, mi érdekel még az okostelefóniában.
Jaj, hát ez igazándiból egy azóta, mióta ezt a linket felírtam, vagy felírtuk, csontig rágott téma lett, úgyhogy tényleg csak egy mondatot érdemelem, hogy ugye egyes politikusok, főleg magyar politikusok előszeretettel emlegetik a menekült krízisben azokat a menekülteket, akik okostelefonnal bírnak meg pénzzel, és mint ilyenek, hát értik kedves hallgatók, olvasók, hát ezeknek van pénzük, meg okostelefonjuk, hello. És aztán most ezt azóta már jó sok újság megírta, hogy azért van okostelefonjuk, mert ha az nem lenne, akkor nem reménykedhetnének a kalandjuk sikerében. De csak annyi jutott eszembe, hogy tényleg annyira ostobák bírunk lenni, hogy ez a nagy elánnal betolt, az arcunkba tolt propaganda, ez egy pillanatra el tudta velünk felejtetni, hogy a menekültek, azok nem hajléktalanok, tehát hogy a menekült az nem egyenlő szegény, és nem azért menekül el valaki az országából, mert ott már koldulni sem tud, hanem azért, mert ott lőnek, meg megerőszakolják a csajokat, meg nem lehet munkához jutni, meg már burkában sem biztonságos az utcára menni.
Igen,
ettől eltekintve még lehetnek építészmérnökök okostelefonnal és több ezer euró megtakarított pénzzel, ugyanis nem csak azon múlik, hogy egy ország élhető-e, hogy van-e az embernek pénze. Egyébként esetleg erre példaként fel is hoznék egy minden nyájunk által tök jól ismert országot, ahol szintén, hát hogy mondjam, csak többféle megítélés létezik arról, hogy jó-e élni vagy sem pillanatnyilag, pedig vannak olyanok is, akiknek van pénze, és mégsem érzik egészen jól magukat ott ők.
Igen, bár attól, talán messze vagyunk, hogy bombázzák a szomszédot vagy minket, nagyon nem akarom kipróbálni, de ha mégis sor kerülne erre, nem tudom, olajat találnak hortobágy alatt. Jó, bocsánat, ezt így bele se kéne menni, hogy kik és hogyan és miért bombáznak.
Akkor mégiscsak egy mondat még idevaló, mert hogy ma elkezdett az interneten, illetve a Facebookon terjedni egy szöveg, nem tudom, hogy mennyire kezdett el terjedni igazán, de... Van egy fickó, aki most éppen egy kreatív ügynökséget vezet, amúgy az elmúlt 250 ezer évben a magyarországi filmforgalmazás egyik legnagyobb tartalomgyártója volt, és ő írt egy szöveget arról, ami hát egy mini novella, egyes szám első személyben szól arról, hogy Budapestet elérték a megszálló csapatok, ezt és azt és amazt csinálnak, és ezért ő külföld felé, Anglia felé veszi az irányt, és hogy milyen élményei vannak, ez tényleg egy kétflekkes szöveg. Kicsit olyan, mint az ilyen magyar nyelvű, magyarok által írt disztópia regények, amik a jövő Budapestjét képzelik el egy furcsa negatív jövőben, és valahogy nagyon-nagyon megfoghatóvá és plasztikussá teszi azt, hogy értsd már meg, hogy miről beszélünk. Az egész olyan, mint a skifit olvasnál, csak erről itt és most, és te vagy a bőrében.
Mint ahogy. És egyébként akkor én sem izével indulnék el spirálkötésű Európa autós atlasszal.
Hát.
Meg magyar honvédségi tájolóval.
Igen. Meg esetleg pénzt is vinnél magaddal.
Minden más ott a Mastercard, igen.
Pont így.
Egyébként bevándorlós kontentem nekem is van még a New York Times-os linken túl is. A Ludum Dare játékversenynek most van a 33. fordulója. Ez egy olyan játékverseny, ami emberek, csapatok 36-48, maximum 48 óra alatt gyártanak egy játékot megadott témában, és aztán az emberek játsszák ezt 3 hétig, szavazgatnak, és a legjobbat azt vállon veregetik, ügyes voltál öreg. És a mostaniban az volt a téma, hogy a szörnyetek te vagy. Ennek megfelelően egy és 2 darab, aztán francia játéktervező csinált egy nagyon pixeles, nagyon kevés grafikai elemből álló szimulátort, amiben te vagy az embercsempész, és el kell dönteni, hogy kitengedsz fel. Egy mondatnyi ilyen háttérsztorik vannak, hogy milyen emberek állnak sorba az egyébként kibérelt hajódon. El kell döntened, hogy a kis szarhajót veszed, és meg fogod felsófolni az árakat, vagy sem. Rendkívül gyorsan végig gondolja az ember azt, hogy mi lenne logikus ennek az a játéknak a játszás során, mi az, amit ő csinálna, hogyha embercsempész lenne, és hogy mennyire borzasztó az egész helyzet. Uh-huh. És mondom ezt, hogy a még nem is csak sűjjesztettem el, pedig biztos ráfért volna még, nem tudom, ilyen $500-nyi menekült.
Ezek az eszközök mind abban segítenek, eszközök, úgy értem ez a sztori, vagy ez a bevándorlós játék, abban segítenek, hogy próbálják elképzelni azt a helyzetet, amikor már több olyan kolléganőnk van, akit megerőszakoltak az utcán valamiféle ideológia nevében. A szemünk láttára vágták el a torkát mondjuk a nagybátyánknak, aki tudom is én nem értett egyet a fennálló hatalom politikájával. És a 100. állásinterjúról küldtek el minket úgy, hogy ne haragudjon, szívesen felvennénk, tetszik is a CV-je, de hát sajnos itt van a listán, hogy önt nem vehetjük fel. Ebbe a helyzetbe kell beleképzelni magunkat. Mennél, vagy nem mennél? És akkor téged, amikor azonosítanak, mint terroristát egy másik országban, akkor hogy éreznéd magad? Na de erről ennyi. Hiszen ezzel már majdhogy nem politizálnánk, amit mi természetesen...
Mi sem szoktunk. Ha valamit
hát, vagy de. Azért néha szoktunk, meg ezt nem is tesszük rosszul, de végül is mi vagyunk, tudjátok, azok, akik okostelefonokról beszélgetünk mindig. Bár ma megnéztem a Gazsnak a Tumblr-ét, ahol egy egészen friss történet van a Maersk tengerhajózási vállalat blogjáról.
Igen, ezek szerint kiraktálnak, örülök.
Igen, a hajózási konténerek második életéről.
Mert 15 év után leszerelik a hajózási konténereket, és meg lehet venni a Maersktól. Nem olcsón, de utána építhetsz belőle instant romkocsmát, irodát,
hipster... Dobozvárost Dél-Afrikában.
Lakást, dobozvárost, vagy Józsefvárosi piacot.
Igen. Na, ezt csak azért mondtam, hogy ha bár csak mobiltelefonokról beszélünk, legalábbis úgy tűnik ma, de nekem egyre jobban hiányoznak azok a témák, amiket Gas hozott mindig el nekünk. Ez lehet, hogy egy ilyen meta kiszólás ebből a műsorból, de ha mégsem, akkor térjünk vissza gyorsan a töltős táskákra és a digitális lomográfiára, tehát mindazokra a hülyeségekre, hát amiktől feláll a szőre hátunkon. Szerintem neked csak az egyiktől áll föl, de majd a másiktól feláll nekem.
Nekem mind a kettőtől feláll a szőre hátamon, de akkor elmesélem, hogy hát az Indiegogo az lassan, de biztosan megkülönböztetlen a kínai ipartól egyébként. Nagyjából pont ugyanaz a logika működteti. Van egy gyöngyvászon táskánk, van egy 180 hongkongi dolláros töltőnk, és van egy valahonnan másolóan szerzett Bluetooth kihangosítónk. Mindegy, egészet összevarnánk. Azon túl, hogy nem lehetne mosni a táskát innentől kezdve, hogy szét kell szerelni mindent, mielőtt betoszod a mosógépbe. Mindenesetre őrületesen sok pénzt kapott az iBackpack nevű, amúgy nem túl szép hátizsák. $299,000 jár, és még van 17 napja, és 50,000 kértek. És az iBackpackben mindezek, amiket mondtam, amiket felsoroltam, az ott van benne. Bluetooth sound system, wifi szóró, bateripakkok, töltőcsatlakozó, és még lopásgátló rendszer is. Gyanítom, kibújik belőle, bigyófelügyelő, és leüti azt, aki szalad a táskáddal. És apja is van természetesen.
Még apja is van. Aha, igen, szeretném a hátamon levő táskát a telefonomról konfigurálni. Na jó, hát ez hülyeség. De a másik is hülyeség, a digitális lomográfia feltámasztása.
Viszont az kurvára sikeres lesz.
Természetesen, de nagyon hipster cucc.
A Holga találta ki, ami eleve ez a, még csak nem is a ruszki kamera, amit azt hiszem bécsi egyetemisták kiturkáztak Oroszországban, majd megvették a gyárat és eladtak mindenkinek, hogy ez fiatalos és művészet, hanem ennek van még távol-keleti verziója, a Holga, ami sosem adott el igazán sok fényképezőgépet, de elég hangosan mondták, hogy ez egy kultikus kamerát, az emberek elhitték. Na most ebből csinálnak digitális verziót.
De várjál, ugye ezek lyukkamerák voltak, a Holga kamerák.
Nem, ez a van az elején valami egészen trágyalencse. Még talán cserélhető is műanyaglencsét műanyaglencsére.
Értem.
És úgy csinálom digitális fényképezőgépet, hogy drága elemeket lesporolják róla, tehát például nem lesz rajta kijelző hátulján, hanem átnézel az átnézeti keresőn, elkattintod a képet, otthon pedig majd lefénymásolod róla USB kábel segítségével.
Ó, de nem csak otthon, ez viszont ezt megugrották, ugyanis Wi-Fi-s SD kártyát lehet belerakni, és akkor egyből tudod osztani a Facebookon azt, amit még magad se láttál, de lefényképeztél. És persze kerülnek rá, gondolom, olyan elektronikus szűrők, hogyha ezt a műanyaglencse nem tudná megcsinálni, amitől olyan nagyon holgásan szar a fotód.
Hogy ez ilyen egészen eszméletlen. És tök sikeres lesz, el fogják adni, sőt, hát ez egy Kickstarter projekt, nézzük meg, már 77 ezer darab dollárt kaptak. Tehát tulajdonképpen le fogják gyártani, ha kutya-kutyát teszik is.
Igen, annál is inkább, mert 50-et kértek.
És van 44 napjuk.
És még van 44 napjuk, igen, ez gyorsan népszerű lett. Miért? Ezt nem fejtjük meg, hogy ennek mi lehet az oka, hogy ez így népszerű?
Nem tudom. Én viszonylag sok ilyen régi fényképezőgéppel fényképeztem, volt legalább a kezemben, és ott mindignél az volt a megfigyelés, hogy azok tulajdonképpen nem voltak rossz vasak, csak mondjuk eljárt felettük az idő. Ez viszont nem tűnik egy jó vasnak.
Hát jó, de kelti azt az érzést, hogy valami olyasmivel készítesz képet, ami fölött eljárt az idő, és ez el tudok képzelni a megközelítést, amiben ez érték.
Azt nem tudom, hogy a békebelésév ez ekkora értéke. Vagy ez a hangos nosztalgia, amit ad.
Inkább az a tagadás a elektronika által túlcsiszolt, túl tökéletesített dolgoknak, vagy tehát hogy mondjam, a számítógép keltette profizmus érzés. Valami ilyesmi ellen tiltakozhat az, aki lomográffal igyekszik rögzíteni a lesti kocsmázást.
Pedig annyi minden lehet rossz fényképet csinálni, sőt, de gyakorlatilag bármivel.
Igen, ez egy fontos tudás, hogy rossz fényképet bármivel lehet csinálni, ahogy egyébként jó fényképet is bármivel lehet csinálni. Olyan sok ilyen kísérlet volt, hogy ilyen végtelen szar eldobhatós fényképezőgépeket adtak fotoművészeknek, és ők csodálatos eredményekkel álltak elő. Lehet, hogy ezt kéne meglovagolni, és azt mondani, hogy minden jó fényképezőgép mellé kéne adni egy valami személyes tanfolyamot. Hát igen, igen. De akár olyat is, hogy például nem tudom, miért nincs olyan app, mert szerintem nincs olyan app, ami veszi a fényképünket, és nem egy barnító effektet tesz rá, hanem a helyére húzza a kompozíciót. Szóval megvágja úgy a képet, hogy jó helyen legyen a lefényképezett emberfeje.
Lehet, hogy ennyire egyértelmű szabályok nincsenek.
Mondjuk, hogy természetesen persze, hogy nincsenek, de vannak ilyen közhelyek.
Akkor az már jó, igen.
Tehát, hogy tudsz jobbat csinálni.
Egyébként a nagy kedvencemnek, amit fél évente előkörül a műsorban, a Digital Ref TV, akik azt hiszem, hogy talán hongkongiak is ráadásul. Na mindegy, ezeknek vannak ilyen kameratesztjeik YouTube-on, és egészen csodatos őrül gyerekek ezek. Nagyon gyorsan beszélnek nagyon jó mondatokat, ami könnyen tesz jóvá egy webes videót, és az egyik teszt sorozatuk az az, hogy olcsó kamerákat adnak profi fotósoknak, és szabadon engedik őket a világban, és kísérik kamerába, és a végén megnézik, hogy mit csinált, és ezek mindig rendkívül viccesek.
Hát rendkívül viccesek, és többnyire jó fotók keletkeznek a bemutató végére. Tehát valahogy a fotósok megoldják azt, hogy a szar fényképezőgépekkel is készítsenek jó fényképeket. Egyébként én nekem mindig ez az érvem a mobiltelefonos fényképezés mellett, hogy azt gondolom, hogy ezzel pontosan azt a lehetőséget kaptuk meg mi felhasználók, hogy bármelyikünkből lehessen jó fotós, vagy legalábbis bármelyikünk hát, kipróbálhassa magát a jól fotózás harcmezején.
Azért annak örülnék, hogy mondjuk annyi felbontás lenne, hogy Instagramban jobban tudjak nagyítani a falra. Az egy nagy öröm lenne, de
most
sem a kapnál.
Pont megemelték egyébként, meg ott elég nagy felbontást töltesz ám fel, azt tudod, csak a Instagram megjelenítés butítja le, és nem tudod nagyobban megnézni, de például, hogyha valamelyik, tehát olyan alkalmazást használsz, ami Instagram appin keresztül húzza be a képeket, akkor azt ki tudod tenni nagyba is.
És meg kell nézni, hogy ki lehet-e valahogy verni, illetve hogy a Moto G-nek a kamerája, ami, hát hogy is mondjam, szóval
nem
arra fogok várat építeni,
kép, igen.
Az mit tud csinálni?
6 megapixelt, vagy 5-öt? 6-ot, azt hiszem. Ami ma már nem tűnik olyan nagynak, akkor legyen itt a reklámhelye, hogy az iconosquare.com-nak a szolgáltatását ismerem én, vagy azt találtam olyannak, ami egy használható Instagram viewer, és ami sok egyéb mellett azt tudja, hogy amikor megnézed ott a legnagyobb ottani lehetőség szerint azt a Instagram képet, és a jobb gombbal rákattintasz, és Open in a New tabet mondasz neki, akkor az bizony teljes felbontásban nyitja meg az új tabon, úgyhogy így lehet megnézni Instagram fotókat eredeti felbontásban, ami egész nagy, ahhoz képest, amit a mobilképernyőnkön megszoktunk.
Már regisztrálok is. Bár első nem hitt el ez az e-mail címe, de végül belátta, hogy nem lehet mindenkinek Gmailje, hol vagyunk. No hát.
No hát.
Még témánk nekünk.
Hát, vannak ilyen ezek, azok, amazok, kis, apró, érdekes semmiségek innen, onnan a világból. Én el tudom engedni, úgyis az volt a tervünk, hogy ez ugye a King Kong adásnak a második része, és ehhez képest valami olyasmi körül forogtunk a kézműves informatika körül, ami egyébként szerintem Hongkongban nem egyszer megtapasztalható, de erre talán neked van jobb válaszod, én csak sejtek dolgokat.
Előteszem, azt mondtam, hogy Hongkongban mi a telefon?
Nem, mi a telefon Hongkongban?
A Samsung és az iPhone.
Ah, na hát, akkor ott aztán igazán nincsenek kézműves telefonok.
Hát illetve az alsó polcokon biztos vannak, vagy voltak egy-kettő, de aki ad magára, az nem európai Android, ki akar próbálni.
De egyébként ennek sikerült kideríteni bármiféle okát, azon túl, hogy mondjuk teszem azt, nem tudom, ott gazdagok az emberek, vagy jó, de szerintem nem gazdagok, nem? Nem azon, hogy ott mindenki kolbászba leszi, vagy hát édes savanyú csirkéből leszi a kerítést.
Ha nem is, akkor biztos, hogy jobban élnek, hiszen mindenkinek iPhone-ja van.
Hát lehet, hogy nagyon olcsó az iPhone.
És sokkal drágább a sör, mint nálunk.
Sokkal drágább?
Sokkal drágább.
A mondjuk a duplája?
A piacon csak egy pici drágább, mondjuk 22 hongkongi dollár, mindjárt kiszámolom, hogy ez mennyi. AKD, én huff. Igen, ez van, hogyha elgépelek. Hát a piac tetején, ahol a árusokét kezdtek, ott a 800 forintos sör.
Oh.
A kajáldában meg, vagy a random kocsmában meg az 50 dolláros sör a sör, ami meg 1700 forint.
Hát az azért nagyon-nagyon sokkal drágább. Azért egy rendes vidéki kocsmában 250 forintért már teljesen rendes korsó sört kapsz.
Hú, egyébként most egy 250 forintos korsó kőbányáért nagyjából ölnék is.
Kedves hallgatók, aki tud hozni, de senki nem tud hozni, hiszen élőben nyilván nem hallgat minket senki nagyon helyesen.
Viszont akkor nem mutatkozottak előttem 250 forintos korsó kőbányáival, amíg nem jutok hozzá egyhez mondjuk holnap este 5 magasságában.
Jó, rendben. Még én egy dolgot akartam elmondani, de ez már csak inkább nem is tudom, átvezetés egy másik témakörbe, hogy ugyanis elolvastam az első könyvet, amit a dbook.hu-n vásároltam, és ezzel azt hiszem már dicsekedtem, hogy a közelmúltban megtörtént az végre, hogy magyar webboltban magyar e-könyvet vásároltam, és azt aztán elolvastam. Én már elolvastam, ez a Kim Stanley Robinsonnak az Aurora című könyve, amiről ti már beszéltetek a hármas könyvelésben, és itt nálunk is szóba került. Igen. Pár mondat elég, és ugye jól emlékszem, hogy te is olvastad.
Nem, Balázs olvastad nálam, én mindig sorbál, csak vannak még sorbálóbb dolgok.
Hát így mindegy, de mert arra gondoltam, hogy erről mégiscsak beszélhetünk egy szó erejéig talán, vagy egy pár mondat erejéig. Úgy izgalmasabb lenne, ha neked is lenne róla a véleményed, így akkor csak valami olyan előzetessel élnék, hogy egy zseniális könyv, amiben mondjuk négyszer annyi szó van, mint amennyi muszáj lenne, vagy mint amennyi illeszkedne a mi átlagolvasói elvárásainkhoz. De hogyha valaki szereti a hömpölygő, szószátyár, egyébként zseniális könyveket, akkor az Aurora Kim Stanley Robinsontól ilyen. És van benne pár olyan gondolat, amit viszont kár lenne kihagyni, ezért inkább lehet azt is vállalni, hogy az ember olykor átugrik oldalakat, illetve a középrészt azt lényegében gyors olvasásban tolja végig, mert hogy ez egy lassan-lassan öntudatra ébredő számítógépnek a gondolkodását írja le olyan szerintem 200 oldalon keresztül. Ennek ellenére fantasztikus. Csak akár azzal elgondolkodni, hogyha egy pár négyzetkilométeres, párszor 10 négyzetkilométeres területre bezárunk 1500 embert, akkor azok túlélhetnek-e, és hogy vajon mivel lesz baj? És olyasmikkel lesz baj, amikre elsőre nem gondolnánk, pedig adja magát, hogy a baktériumok gyorsabban mutálódnak, mint az emberi szervezet. Meg olyanokkal, hogy 100-200 év alatt a mechanikus dolgok azért úgy hát romlanak, vagy elhasználódnak, kopnak, és ezek megdöbbentő problémákat okoznak. Nem, ennél többet nem akarok róla mondani. Tessék elolvasni, és aztán beszéljünk róla. Addig pedig, ha más nem, azt megint megemlítem, hogy a tibu.hu-n lehet venni kúrens könyveket magyarul. Őrület. Eljutottunk idáig is. Nem? Még egy kicsit várunk, és az Amazon is szállítani fog Magyarországra.
Már dolgokat időnként szállít, csak még ők döntik el, hogy mit és hogyan.
Így.
Zárójel egyébként azt hiszem, hogy a generációs hajó az a legnagyobb utópiának kitalált disztópiája az egész kultúránknak, de legalábbis 20. századnak egészen biztosan.
Hát ezt fújja még nagyobb lufivá Robinson, amikor azt mondja, hogy maga a másik bolygó is ugyanolyan probléma, mint a generációs hajó, mert egy másik bolygó az ott két eset lehetséges. Vagy egy halott világ, amit terraformálni olyan sok ideig tart, ameddig nem lehet életben maradni bezárva. Vagy egy élő világ, ami pedig egy olyan ökoszisztéma, ami eltér a Földitől, és ezért szükségszerűen konfliktusba fognak keveredni, azaz valahogy egy egyébként ott ártalmatlan baktérium vagy vírus meg fog mindenkit ölni, jó?
Jó, persze, a terraformás azzal kezdődik általában a őszintébb science fiction regényekben, hogy mindent kiírtanak a fenébe. Amikor egy darabka részecske sem él, akkor büszke hódítóként ilyen 18. századi ruhákban bevonulnak, és leszúrnak valahol egy zászlót.
Így. Így, valami ilyesmi történik itt is, és jaj, olyan felemelő az utolsó 50 oldal. Na, jó, remélem eleget spoilereztünk ahhoz, hogy mindenki kedvet kapjon ahhoz, hogy ezt elolvassa. De mivel nem bírok a számmal, ezért még elmondom azt is, hogy szintén a hármas könyvelés podcast hatására néztem utána Moszkat Anita nevű magyar szerzőhölgynek, aki Bábel fiai, ugye ezen a címen írta meg legfrissebb regényét.
Nem, a Horgonyhely az újabb, a Bábel fiai régebbi könyve.
Az a régebbi? Oké, én most a Bábel fiait kezdtem el olvasni, és már az első 10-20 oldal után az a nagyon ritka, nagyon megdöbentő érzésem volt, hogy hű az anyja, ez ilyen, mennyire rendesen meg van írva, mennyire, egy pillanatra se érzem azt, hogy magyar szerzőt olvasok, ami tényleg ez a legsznobabb hülyeség, de létező megállapítás az ilyen zsánerkönyvekben, egyébként vagy zsánerirodalomban, hogy olyan sokszor érezzük azt, hogy egy létező és jól kidolgozott zsánert próbálnak meg valahogy utánozni, és úgy érzed, hogy így próbálja, és hogy utánoz. És itt erről szó sincsen, Moszka Anita rohadt jól ír.
Az egy őrültesen jól megírt szöveg, igen. No hát, irodalmi 5 percünket hallottátok, kedves hallgatók. Azt hiszem, hogy nem fogunk már óriás gépekről beszélni, és csodaóráról sem, ezeket belinkeljük a adásban el nem hangzott, de amúgy izgalmas linkek című rovatba.
Igen, ez tulajdonképpen a Tumblr farok lehetne az adáson, azok a linkek, amik hát olyan jó pofák, de most miért érdekes az, hogy van egy... És ez most itt egy hosszú szünet volt, mert nem tudtam megfogalmazni azt, hogy valami folyadék, meg valami elektromosság, és ettől valahogy egy ilyen nagyon vicces, plöttyentős kijelző.
Igen, nice, de igazából semmi értelme nincsen, ugyanakkor hosszan nézed, hogy megértsed. Így. Pont azt tudja, mint a, hogy hívják azt a lámpát?
A lávalámpa.
A lávalámpa, igen. Azt azért nézi az ember, hogy megfejtse benne az univerzumot.
Uh-huh. Így. Na jól van, akkor fejtsük meg az univerzumot YouTube videók nézegetésével, és most, hogy túlkerültünk a King Kong adás második részén, lassan visszacsapunk a rendes kerékvágásba, úgyis jön a szeptember, elindul a meetup szezon, és elindul a hétköznapi darálás.
Igen, a következő adásnak már egészen is a normális című lesz például, ha más nem, ezt meg tudjuk ígérni.
Meg talán azt, bár ezt meg nem ígérjük, de megpróbálkozunk azzal, hogy ismét vendéget üdvözölhessünk az adásban.
Igen, igen. Sziasztok!